Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Március 5-én a nagybőjt első napján hamvazó szerdán este a Szent Atya kórházi kezelése miatt Angelo de Donatis bíboros vezetésével mutattak be ünnepi szentmisét a római Szent Szabina bazilikában a hamvazás szertartásával. A Szent Atya homíliájában, amelyet a bíboros olvasott fel, két szó, az emlékezés és a remény szó segítségével világította meg a nagybőjti út lényegét. Fejünkre szórják a szent hamut, mely feleleveníti bennünk annak emlékét, amik vagyunk, de annak reményét is, amik leszünk. Emlékeztet arra, hogy por vagyunk, de egyben útnak is indít a remény felé, melyre meghívást kaptunk. Jézus ugyanis leszállt a föld porába, feltámadásával pedig magával visz bennünket az Atya szívébe. Így halad nagybőjti útunk húsvét felé, törékenységünk emléke és azon remény között, hogy az út végén a feltámadott vár ránk. Az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek celebrált szentmisét hamvazó szerdán este. Szent beszédében Ferenc pápa betegségére is kitért. Mint fogalmazott, minden hamvazó szerda és minden nagybőjt egy kicsit más. Minden esztendőnek megvan a maga sajátossága. Az idei nagybőjti készületünkre rányomja a bélyegét Szent Atyánk betegsége. Kérjünk számára enyhületet és erőt az Úrtól, és kitartóan imádkozzunk érte. Homíliájában a főpásztor kiemelte, a hamvaszkodás nem a szomorúság, az önsajnálat vagy a megváltoztathatatlanba való kényszerű beletörődés jele. Éppen ellenkezőleg, arról teszünk tanúságot, hogy Isten igéje világítja meg előttünk az egész életutunkat, a halál és az elmúlás útját is, amelyet nem egyedül és nem sötétségben járunk be, hanem itt is Jézus Krisztus nyomdokában járunk. A görögkatolikus metropólia több mint 160 papja gyűlt össze március elején Máriapócson éves papi találkozóra, ahol a pasztorációs lehetőségek széles spektrumát vizsgálták a Keleti Egyházak dikasztériuma által kiadott segédkönyv alapján. A 2025-ös szent év kiváló lehetőséget teremt az önreflexióra, valamint a közösségi és lelki megújulásra. A nap fő témája a jubileumi szent év aktuális lelkipásztori kihívásainak megvitatása volt a Keleti Egyház szemszögéből. A helyi önazonosság védelméről szóló törvény egyetlen kisebbséghez tartozó népcsoportot sem diszkriminálhat. A készülő jogszabály célja a népesség egyensúlyának védelme, hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a törvényjavaslatról folytatott konzultáció sorozat veszprémi állomásán. Navracsics Tibor előadásában hangsúlyozta, hogy a készülő sarkalatos törvény csupán lehetőséget jelent majd az önkormányzatok és a képviselőtestületek számára. A törvény adta keretek között szabályozhatják az újonnan betelepülők arányát, amennyiben úgy érzik, hogy a betelepülés hátrányosan befolyásolja a helyiek életét, húzta alá. Két év alatt 12.425 pácienst látott el, 38 nehéz helyzetű, többségében évek óta házi orvos nélkül maradt kistelepülésen. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Európai Uniós támogatásból indított Naszladi Attila egészségfejlesztési programja, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint a felzárkózó települések program 5 helyszínén indult el a telemedicinás rendelés, amely jelentős nemzetközi elismerést hozott Magyarországnak. A program az ország legszegényebb településein orvosi ellátás nélkül maradt lakosság ellátására azt ajánlotta, hogy sem a beteget, sem az orvost nem utaztatja a vizsgálatra, hanem a legmodernebb vizsgálati eszközökkel hidalja át a köztük lévő távolságot. Pénteken tartják országszerte az Ökumenikus Világ Ima Napot, amelynek idei tematikáját a csendes óceáni Cook-szigeteken élő keresztény nők készítettek el. közölte Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára. A közlemény szerint a világ ima napi mozgalom közössége vallja, hogy az ima az Istenre és az egymásra való odafigyelésben gyökerezik. Az idei ima nap központi gondolata a Zsoltárok könyvéből vett ige szakasz: áldalak téged, mert csodálatosan megalkottál. Ez a zsoltár személyes vallomás, amelyben a teremtmény háláját fejezi ki teremtőjének, aki életre hívta. Végül az időjárásról. Derült, gyengén fátyol felhős, száraz idő várható, kötfoltokkal. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái: Ferenc pápa nyugodtan aludt, folytatja a kezeléseket. Szerdán felhívta a gázai plébániát, állapota továbbra is stabil. A pápa homiliája hamvazó szerdán. A világ mérgező porai között a hamu emlékeztet bennünket arra, hogy kik vagyunk. Ferenc pápa 1 millió eurót adományoz egy lakhatási nehézségeket támogató római alapítványnak. Élő találkozás. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagypőjt első vasárnapjára. Ferenc pápa nyugodtan aludt, folytatja a kezeléseket. A Szent Atya szerda éjszaka nyugodtan aludt és jelenleg pihen, adja hírül a Szent Szék március 6-án reggel közzétett jelentésében. Nyugodtan telt az éjszaka, a Szent Atya pihent, majd folytatta a kezeléseket. Többek között a mozgásszervi fizioterápiát. Az éjszaka tervezett, nem invazív lélegeztetést követően csütörtökön délelőtt folytatta az orron keresztül végzett magas áramlású oxigénkezelést. Mint ismeretes, február 14-e óta kezelik a római Gemelli klinikán Ferenc pápát kétoldali tüdőgyulladással. A szerda esti orvosi jelentés azt állapította meg, hogy a pápa állapota stabil, nem lépett föl nála légzési elégtelenség. A tervezetnek megfelelően éjszakára nem invazív, maszkon át történő gépi lélegeztetést alkalmaztak nála, míg a szerdai nap folyamán magas áramlású oxigént kapott. A pápa együttműködő a kezelések során, jó a kedélye. Az orvosok kiemelték, hogy az elmúlt két napban nem jelentkezett nála kritikus roham, ugyanakkor a klinikai kórkép összetettsége miatt prognózis továbbra sem adható.
Szerda esti jelentés. A pápa felhívta a gázai plébániát, állapota továbbra is stabil. Mivel klinikai állapota továbbra is stabil, újabb légzési problémák nélkül, Ferenc pápa felhívta a gázai katolikus plébániát, és dolgozott is a Szentszéki sajtóiroda szerda esti tájékoztatása szerint. A Szentszéki sajtóterem szerda este az alábbi közleményt adta ki Ferenc pápa egészségi állapotáról szóló napi egészségügyi információkkal. A Szentatya állapota ma is stabil maradt, a légzési elégtelenség további súlyosbodása nélkül. A terveknek megfelelően kiegészítő, magas áramlású oxigénterápiával kezelik, és ma éjszakára újra nem invazív, mechanikus lélegeztetést alkalmaznak. A Szentatya aktívabb légzési és mozgási gyógytornában tudott részt venni. A napot a karosszékében töltötte. Tekintettel a klinikai helyzet összetettségére a prognózis továbbra is bizonytalan. Ma délelőtt a 10. emeleti magánlakosztályában a Szentatya részt vett a hamu megáldásának szertartásán, amellyel a szertartás vezető meghamvaszta, majd magához vette az eukarisztiát. Ezt követően többféle munkát is végzett. A délelőtt folyamán felhívta Gabriel Romanelli atyát, a gázai Szent Család templom plébánosát is. Délután felváltva pihent és dolgozott. A pápa homiliája hamvazó szerdán. A világ mérgező porai között a hamu emlékeztet bennünket arra, hogy kik vagyunk. A Szent Szabina bazilikában a bűnbánati időszak kezdetén tartott szentmisén Angelo de Donatis bíboros fő penitenciárius olvasta fel Ferenc pápa homíliáját. Ez az időszak, amely átformál bennünket, a remény felélesztésére hív. A szertartást az Aventinus dombon található Szent Anselm templomból induló bűnbánati körmenet előzte meg. Kísérd jó indulatoddal, irgalmas atyánk, bűnbánati utunk első lépéseit, hogy a külsődleges hódolat megfeleljen a lélek mélységes megújulásának. Ez a könyörgés, amelyet Angelo de Donatis bíboros fő penitenciárius Ferenc pápa delegátusa fogalmazott meg, jelentette a stáció liturgia kezdetét az Aventinus dombon található Szent Anselm templomban. Ezt követte a bűnbánati körmenet a Szent Szabina bazilikához, ahol a szentmise bemutatásával és a hamvaszkodással kezdetét vette a nagybőjti út. A szentek litániája hangzott el a bazilikához vezető úton. A hívekkel együtt léptek be a templomba a Szent Anselm bencés szerzetesei, a Szent Szabina domonkos atyái, a püspökök és a bíborosok. De Donatis bíboros, mielőtt felolvasta a pápa által a szertartásra készített homíliát, akit február 14-e óta a Gemelli kórházban ápolnak. Ebben a pillanatban mélyen egyesülünk a pápával, és köszönetet mondunk neki, hogy felajánlja imáit és szenvedéseit az egész egyház és az egész világ javára. Ferenc pápa szavai összefonódtak a törékenységgel és a reménnyel. Ezek azok a kulcsszavak, amelyek végigkísérik a nagybőjt húsvét felé vezető útját. A hamu valójában emlékeztet bennünket arra, hogy kik vagyunk, de egyben annak is a reménye, hogy mik leszünk. Az a gesztus, amikor lehajtjuk a fejünket, hogy meghamvaszkodjunk, arra hív, hogy nézzünk magunkba. A hamu segít, hogy emlékezzünk életünk törékenységére és kicsiségére. Por vagyunk, porból lettünk teremtve, és porrá leszünk. Az élet egy lehelet. Mindenekelőtt a törékenység megtapasztalása tanít minket erre, amit fáradtságunkban, gyengeségeinkben élünk meg, amelyekkel meg kell küzdenünk, a bennünk lakozó félelmekben, a bennünk élő kudarcokban, álmaink mulandóságában, annak felismerésében, hogy a birtokunkban lévő dolgok mennyire mulandóak, fogalmazott Ferenc pápa homíliájában. A törékenység közvetlen megtapasztalására késztet a betegség is, mint például a szegénység és a fájdalom, amely néha hirtelen tör ránk és családunkra. Ferenc pápa óva intett a világot szennyező finom poroktól is. Az ideológiai ellentét, az elnyomás logikája, a régi identitás ideológiák visszatérése, amelyek mások kirekesztését, a föld erőforrásainak kizsákmányolását, az erőszak minden formáját és a népek közötti háborút vetik fel. Ezek mind mérgező porok, amelyek elhomályosítják bolygónk levegőjét, megakadályozzák a békés együttélést, miközben napról napra nő bennünk a bizonytalanság és a jövőtől való félelem. A törékenység a halálra emlékeztet, amelyet gyakran a látszatvilágból és a nyelvből is kiűznek, de amely valóságként kényszeríti magát ránk, amellyel számolnunk kell, életünk bizonytalanságának és mulandóságának jelenként. Az általunk viselt maszkok és gyakran a figyelmünk elterelésére tett furfangok ellenére a hamu arra emlékeztet bennünket, hogy kik vagyunk. Ez jó nekünk. Újra perspektívába helyez bennünket, kisimítja a narcizmusunk keménységét, visszavezet a valóságba, alázatosabbá és egymás számára elérhetőbbé tesz minket. Egyikünk sem Isten, mindannyian úton vagyunk. Önmagunkba nézni, lehajtani a fejünket, de egyben fel is emelni, hogy arra tekintsünk, aki feltámad a halál mélységéből, minket is a bűn és a halál hamvaiból, az örök élet dicsőségébe magával víve. Ezt a reményt éljük meg a nagybőjtben. E remény nélkül, hangsúlyozta a pápa, arra vagyunk hivatva, hogy passzívan elszenvedjük emberi állapotunk törékenységét, szomorúságban és elhagyatottságban éljünk. Fontos azonban emlékeznünk arra, hogy Isten szemében drága por vagyunk, és a halhatatlanságra vagyunk hivatva. Ferenc pápa arra buzdított, hogy Jézust helyezzük vissza életünk középpontjába, hogy annak emlékét, hogy mik vagyunk, törékenyek és halandók, mint a szélben szétszórt hamu, végre megvilágosítsa a feltámadott reménysége. Valójában, ha Krisztus felé irányítjuk életünket, akkor az ember a remény jelévé válik a világ számára. Az adakozás, mutatott rá a pápa, arra hív bennünket, lépjünk ki magunkból, hogy osztozzunk egymás szükségleteiben. Az imából megtanuljuk, hogy felfedezzük, hogy szükségünk van Istenre, vagy ahogy Jacques Maritain mondta, a menny koldusai vagyunk. A bőjtből megtanuljuk, hogy éhezünk a szeretetre és az igazságra, és csak Isten és egymás szeretete elégíthet ki bennünket igazán, és adhat reményt egy szebb jövőre, zárta beszédét Ferenc pápa. A homíliát követően sor került az áldásra és a hamvaszkodásra. Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja hamvaszta meg a fő penitenciárius fejét, aki aztán meghamvaszta a híveket.
A pápa 1 millió eurót adományoz egy lakhatási nehézségeket támogató római alapítványnak. A kórházba kerülése előtti hetekben Ferenc pápa adományával hozzájárult a Don Roberto Sardelli alap működéséhez, mely felújítja a Rómában található korábbi papi otthont. A helyiségeket 20 lakássá alakítják át, melyeket az arra rászorulók használhatnak majd. 1 millió eurót adományozott a pápa a lakhatási nehézséggel küzdők javára, derül ki abból a levélből, amelyet Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke küldött a római papoknak. Idén június 23-a és 27-e között ünnepeljük a szeminaristák, püspökök és papok jubileumát. A megfelelő lelki felkészüléshez a szeretett szolgálat és a remény konkrét jelét kívánja adni a római egyházmegye. Tavaly október 25-én, amikor Ferenc pápa a lateráni Szent János székesegyházban találkozott a helyi papsággal, fölmerült a lakhatási nehézséggel küzdők problémája. Ezt a kérdést az egyház az illetékes hatóságok figyelmébe ajánlotta. Miután felemelték hangjukat a rászorulók érdekében, most fontosnak tartják egy prófétai gesztus felmutatását, ami hitelesebbé teszi az elmondottakat. Tudjuk meg Reina bíboros leveléből. Ennek érdekében megnövelték a Don Roberto Sardelli alaptámogatását. Ő egy római egyházmegyés pap volt, aki nagy erővel és szeretettel segítette a hajléktalanokat, hogy így segíthessék azokat a családokat, akik nem bérelhetnek lakást, vagy nem tudják fizetni az egyre emelkedő lakbért. Reina bíboros azt kéri, hogy a papok egy havi ellátásukat, vagy annak egy részét ajánlják föl erre a célra. A főpásztor reméli, hogy ez a döntésük sokak szívét megindítja, azért, hogy a római egyház egyre több embert ösztönözzön az alap támogatására, és így konkrétan szembenézhessenek a város lakhatási válságával. élő találkozás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmérkedését Nagybőjt első vasárnapjára.
Egyik kisfilmben vak ember ül a lépcsőn, lábánál kalap, mellette tábla, a táblán pedig a következő szöveg olvasható. Vak vagyok, kérem segítsenek. Arra megy egy hölgy és látja, hogy a kalapban nagyon kevés pénz van. Lehajol, dob a kalapba egy kis pénzt, s anélkül, hogy engedélyt kérne, elveszi a táblát, és a másik oldalára ír valamit, majd továbbáll. Amikor a hölgy délután visszatér a vakemberhez, látja, hogy a kalapban sokkal több pénz gyűlt össze, mint bármikor máskor. A vakember megtapogatja a hölgy cipőjét, felismeri őt, s megkérdezi tőle, hogy mit írt a táblára. A hölgy ezt válaszolta. Semmi olyat nem írtam, ami ne lenne igaz. Csak a kérősorokat fogalmaztam át. Ugyanazt írtam, másképp. A hölgy mosolyjal az arcán távozik. A táblán pedig ez állt, ez egy csodálatos nap, és én nem láthatom. A nagy bőjt az emberek jó részének a bőjtöt, a lemondást juttatja eszébe. Nyilván ez is benne van. De ha csak ezt tartom szem előtt, akkor ez nem hoz igazi mély lelki örömöt, hanem legtöbb esetben kínlódást és szenvedést vált ki. Nyilván a szenvedés is benne van, a kísértés is benne van, ahogy Jézus megkísértésének története ezt elénk tárja. De benne van a szenvedés értelme, és az, ahogy a kísértéshez lehet viszonyulni. Ezért jó lenne, ha közben a nagybőjt feliratú táblát megfordítanám, és időnként használnám a másik kifejezést, amelyet egyébként egyházunk is szívesen használ, és amit maga az evangélium sugall. Szent 40 nap. Szent 40 nap. Ezt a megnevezést azért jó időnként használni, mert mélyebbre vezet. A belső út lényegére világít rá. Jelöli a véges időt, amely egyben szent idő is. A szent idő pedig jelenti a minőségi időt, mert Istennel eltöltött, Istennel telített idő. A minőségi idő néhány alapvető elemét említem meg. Az első. Istenért teszem, és nem magamért. Aki szeret valakit, több időt ajándékoz a másiknak. Mindezt teszi szabadon, önként, szeretettel, kényszer nélkül, mert szereti a másikat. Jó lenne, ha Istent helyezném vissza a középpontba, hogy ő növekedjék bennem, és ne az én emberi énem. Ebben az idő ajándékozásban jelen van a bőjt is, hiszen lemondok a saját időmről Istenért. Benne van az ima is, mert ketten beszélgetünk. A második. Ez a kommunikáció, az Istennel töltött kommunikáció szent. Azért szent, mert az engem felülmúló és mégis mindent átható transzcendens Istennel beszélgetek. Ez pedig akkor igazi, ha mondandóm után el is tudok hallgatni, csendben tudok maradni, hogy meghalljam azt is, amit ő mond számomra. Ez a szóbőjt lényege, hogy nem mindig én beszéljek. Ez először nagyon kellemetlen, de megtisztít, és utána könnyedséget, igazi örömet ajándékoz. Miért van az, hogy oly sokszor elvégezzük szóbeli imáinkat, és még keserűbb az életünk? Azért, mert egyoldalú a kommunikáció. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, tanította Héli főpap a kis Sámuelt. A kérdés csak az, hogy hallom-e, amit ő mond. Ebben az elemben is jelen van az ima, a nagybőjt egyik alappillére. A Szent 40 nap következő harmadik eleme, amelyik az előzőből következik, Jézus a pusztába megy. A Szent Lélekkel eltelve, tőle telítve megy a pusztába. Amikor a pusztába megyek, találkozom a pusztaságommal, akkor nem mehetek a Szent Lélek nélkül, az veszélyes. A csendben ugyanis feljönnek sötétségeim is. Ha Istenért és Istennel vállalom be ezt a szent időt, akkor önmagam is megtalálom. És embertársamat is. A tudatos eltávolodás paradox módon közelséget teremt. Ha elvonulok Istenért, megtalálom igazi önmagamat és embertársamat is. Tudok őszintébb szeretettel közeledni a másik felé. Ebben az elemben benne van az alamizsna, a nagybőjt egy másik fontos alappillére. Ez a három alappillér orvosolja a hármas megkísértést, az ima, a bőjt és az alamizsna. Jézus is ezt teszi a pusztában. Állandóan az Istenre figyel, az ő szavát követi. A szent 40 nap értelmet ad a bőjtnek, az imának és a másokra figyelésnek. Ha ez a három Isten nélkül történik, akkor imádkozhatom, de nem történik meg az élő találkozás Istennel. Akkor bőtölhetek, mert fogyókúrává korcsosul és magamba zár. Akkor segítek másokon, de csak azért, hogy rajtam is segítsenek. Ez pedig kevés, mert Isten nélkül értelmetlen, ahogy élni is értelmetlen nélküle. Legyen ez a nagy bőjt élő találkozás az Istennel.
Élő találkozás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották nagybőjt első vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Éjszaka volt, és botladozva léptem, vittem a sorsom ezt a súlyos tarisznyát, mely tele volt nehéz gonddal, bajjal, de szembe jött velem a hajnal, hozta szikrázó fénysugarát. Ki vagy te mond, aki előtt levehetem az éjszaka sötét köpenyét, a csillagok lehetetlen vágy szüntesét, a szótlan hold óhaj birodalmát, hosszú évek kínzójaj magányát. Ki vagy te mond, ó, mond, közel hajó. Egy hangot súgott éppen, szorult a torkom, özengte néma hangdalát, mely harcba szállt minden régi jajjal, átölelt halkan a hajnal, hozta gyógyító fénysugarát. Ki vagy te mond, aki előtt levehetem az éjszaka sötét köpenyét, a csillagok lehetetlen vágy szüntesét, a szótlan hold óhaj birodalmát, hosszú évek kínzójaj magányát. Ki vagy te mond?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a nagybőjti időszakról beszélget Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel. Műsorunk a 2023. február 23-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség kicsit megvariált csoportjával. Ugyanis most nem a szokásos hangokat fogják teljes egészében hallani a kedves rádióhallgatók, mert betegség miatt variálnunk kellett itt a csoporttagokkal, úgyhogy nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgat minket, és köszöntöm itt a stúdióban a beszélgető társaimat, Zsuzsát és Krisztát. Mindkettőjük hangját hallották, meg ismerik a kedves hallgatók, csak most ilyen csoport variációval dolgozunk. A mai nap már a nagybőjt első hetének a csütörtöke, a tegnapi napon volt hamvazó szerda, így már benne vagyunk a bőjtben. Azt gondolom, hogy jó egy kicsit erről beszélgetni, így is, hogy mit jelent számunkra a bőjti előkészület. Hogyan készültünk, hogyan készülünk a bőjtre, hogyan készülünk erre a szent 40 napra, ami előttünk áll, hiszen hiába, hogy ez a készület ideje, de a készületre is készülni kell, azért, hogy aztán a cél, a végső cél az méltó és jó legyen. Mit jelent számotokra a bőjt? És hát nem csak hozzátok fordulok ezzel a kérdéssel, hanem azokhoz is, akik hallgatnak minket, mert ez egy jó alkalom, hogy ezeket a fontos kérdéseket együtt átgondoljuk, hogy a saját egyéni életünkben mit jelent a bőjt. Úgyhogy kérdezem most tőletek, és kérem, hogy adjatok egy kis ötletet, segítséget akár a hallgatóknak is, a saját élettapasztalatotokból, élményeitekből, lelki élményeitekből, és kérem a hallgatókat is, hogy gondolkodjunk el ezen a kérdésen, hogy mit jelent nekünk a bőjt.
Hát azt mondta, hogy rövid válaszra van szükséged, de én nem tudok erre rövid választ.
Akkor nyugodtan enged szabadon.
Jó, nem, azért szabadon nem engedem, de hát a bőjt az mindenféleképpen valami lemondást jelent nekem, számomra, és ez abban segít, hogy Istenre tudjak figyelni minél inkább. Tehát, hogyha lemondok valamiről, érte mondjak le, ez nagyon fontos. Tehát nem valami azért, hogy fogyjak, mert mondjuk nekem szükségem van rá, vagy valami más miatt, hanem csak Istenért, és azért, mert őt szeretem.
Zsuzsa, te hogy állsz a bőjt témájával?
Hát igen, a lemondás is, illetve testi-lelki megtisztulás, meg a bőjti időbe próbálok eltávolodni olyan dolgoktól, vagy távol tartani magamat olyan dolgoktól, ami az érzékeimet elégíti ki. Tehát, hogy így a lelkiekben jobban meg tudjak nyílni, vagy jobban elmélyülni.
Igen, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a bőjt az mindannyiunk életében lehet egy testi és lelki folyamat is, amire készülni kell. Ma úgy próbáltam a gyerekeknek az iskolában megfogalmazni, hogy olyan minden ilyen nagyobb esemény az életünkben, mintha valamilyen versenyre, vagy valamilyen komoly feladatra készülnénk, hogy nem szabad csak úgy nekiesni, hogy na most akkor bőjtölök, és akkor pont. Tehát erre fel kell készülni, hogy miért bőjtölök, ez az első kérdés. Miért bőjtölök? Nem lehet csak úgy bőjtölni. Milyen célt szeretnék elérni? Ugye, és akkor itt, amit Kriszta is mondott, tehát ki kell tűznünk a lelki célokat, tehát nem csak testi céljaink vannak, hogy szeretnék ezt vagy azt a világban elérni, hanem lelki céljaink is vannak, tehát kitűzni a célokat, hogy miért bőjtölök, és elindulni ugye a gyakorlás útján, hiszen nem lehet a bőjtbe beleesni, ezt gyakorolni kell, szépen lassan bele kell jönni abba, hogy hogyan bőjtöljek értelmesen. Hogy nem csak azt, hogy most nem eszek hús, mert ez még egy önmagában, mondhatnánk úgy is, hogy ez még szinte nem is bőjt. Tehát tulajdonképpen itt van egyfajta küzdelem, és egyfajta érzékenyítés önmagam felé, hiszen a bőjtnek minden aspektusában a Jóisten érzékenyíteni akar valamire. Hogy megtapasztaljuk az éhséget, megtapasztaljuk a szenvedést, megtapasztaljuk azt, hogy milyen álhatatlanok tudunk lenni néha, hogy megtapasztaljuk, hogy mennyire megkötöz bennünket sokszor az evés például, hogy állandóan ennénk, hogy mennyire nehéz leszokni arról, hogy ne nasézzak, ne csipegessek, ne menjek állandóan a hűtőhöz, a szekrényhez, az édességhez, ehhez, az ahhoz, hogy legyen egy szabály az életemben, hogy meg tudjam tapasztalni az önuralmat például, és a bőjtnek ez is egy nagyon fontos része, hogy megismerjem magamat, hogy hol vannak a határaim, meddig tudok elmenni, mennyire szeretem az Istent, mire vagyok képes érte is. Tehát nagyon fontos kérdés, hogy mennyire az Istenért teszem, amit teszek, legyen szó a több imádságról, adakozásról, húsról való, vagy bármiről való lemondás, hogy ezt, ha önmagamért teszem, nem nagyon lesz sikere. Tehát ezt látnunk kell, hogy fogyhatok a böjt alatt 1-2 kilót, mondjuk ennyi sikere lehet, de lelki élményi nem válik a böjt, hogyha önmagamért teszem, vagy csak bizonyításból teszem. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az Istenért tegyem. Mit jelent szerintetek az, hogy az Istenért böjtölni, vagy az Istenért tenni bármit? Így a hétköznapi életünkben, vagy a lelki életünkben. Mit jelent az Istenért tenni?
Számomra az azt jelenti, hogy amit az elején is mondtam, hogy én ilyenkor meg szoktam vizsgálni azt, hogy mi az, ami leginkább eltávolít tőle. Az egész böjt az Istennel való kapcsolatomnak a megtisztulását jelenti számomra. Tehát, hogy olyan dolgot válasszak ki böjt gyanánt, ami, vagy olyan dolgot akarjak leküzdeni, ami eltávolít Istentől, és az első helyet elveszi tőle. De ez kell a szembenézés, és pont az, hogy ez készíti nekem elő a böjtöt, hogy én ezt próbálom megkeresni. Nagyon keresni nem kell egyébként, hogy mi az, ami leginkább eltávolít tőle, leginkább átveszi az első helyet, ami bálvány úgymond, és ez a küzdelem úgy fokozódik nagy böjtben. Tehát ezt ugye a tetőfokára hág ez a fajta küzdelem.
Most Zsuzsát kérdezem, hogy akár ebben a kérdésben, akár abban is, hogyha egy kicsit tovább tudsz menni, hogy szerinted mi az, ami az embert elválaszthatja Istentől, amivel meg kell ilyenkor küzdeni?
Hát szerintem saját magával. Először is önmagával. Nem? Tehát, hogy ez az emberi önzőség, hogy ez az én központúság annyira eltávolítja saját magát az ember az Istentől. De most még visszakanyarodva erre, hogy mi az, hogy Istenért tenni. Most én a gyerekekre gondoltam az iskolába, hogy ugye azért ez nekik elég megfoghatatlan ez a böjt.
Hát szerintem sokaknak még a felnőtteknek is, tehát nagyon sok ember, igazából mindig azt szoktam mondani, meg sokszor mondjuk ez, hogy a böjthöz is kell egy lelki érettség. Tehát, hogy megértsem azt, hogy mit, és pontosan azért is beszélgetünk erről, mert szerintem nagyon sokan csak megszokásból, vagy rutinból böjtölünk, és jó, hogyha megértjük ennek a lelkiségét.
Hát igen, és hogy én a gyerekeknek azt szoktam mondani, hogy próbáljam hozzájuk közelebb hozni ezt, hogy ugye lemondás, ez ugye persze nehéz még a felnőtteknek is, a gyerekeknek meg még megfoghatatlanabb, de ilyenkor próbálom az Isten szeretet, hogy az Isten mennyire szeret minket, hogy ugye ő a saját fiát adta értünk. És akkor az, amit mondjuk, hogy lemond egy héten egy játékról, vagy nem eszik annyi édességet, ez ahhoz képest ugye apróság, de hogy ezzel ki tudjuk fejezni az iránta való szeretetünket.
Melyik életkorban törhet meg leginkább ez a lelkesedés, vagy ez a nyitottság szerintetek?
Hát nem tudom, esetleg amikor elkezdenek kamaszodni, hogy akkor jobban befolyásolhatóak, és a negatív irányba, hogy ne lógjon ki a társaságból, amit most mondtál, Balázs, atya.
Te hogy látod, Kriszta?
Hát ugye nekem nincs gyerekem, úgyhogy én nem nagyon, én csak amit az iskolában látok, hogy igazából szerintem egyértelműen a kamaszkor. Gary Chapmannek van egy nagyon jó könyv, az a cím, hogy Kamaszokra hangolva. Próbáltam már ezt egyébként egyszer szülőkkel, és akkor ugye hát mivel nincs gyerekem, ezt rendszerint megkapom, úgyhogy le is álltam vele, hogy a kamasz gyereknek leginkább a szüleire van szükség, és hogy nem igaz, hogy a szülő nem tud vele mit kezdeni. Azt mondja Gary Chapman, hogy ez a legnagyobb hiba. Tehát, hogy igenis tud mit kezdeni a kamasz gyerekével, meg tudja hallgatni, csak úgy kell meghallgatni, hogy tehát ugye akkor kezd el nyiladozni az értelme, hogy ő ilyen világmegváltó gondolatokat próbál megosztani a családjában, és egy kinyilatkoztat, és hogy mindenben ő a legokosabb, és a szülő ezt türelemmel tudja viselni, illetve meg tudja érteni a gyereket, és egyenrangú félként tudja vezetni, úgymond, hogy nem az igaz. A másik oldalra esetleg akkor meg tud maradni a közelében, és akkor a szeretet csatorna is megmarad igazából, a szeretet tank is megmarad, és így a család közelében maradhat a gyerek. Tehát ez nagyon fontos, mert a kortárs csoportok szerintem az elsők a kamaszkorban, tehát nem a családon meghatározó, hanem pontosan a kortárs csoportok, és a család így tud a közelében maradni, hogyha a szülők gyakorlatilag a saját, tehát hiába tudja azt, hogy neki van igaza, mégis megpróbál a gyerek közelébe férkőzni, és nem ráhagyni a hazugságot, vagy ráhagyni azt a téves nézetet, hanem igazából szeretettel, és figyelmeztetni úgy, hogy a gyereknek ne sérüljön úgymond ez az egója.
Az önérzete.
Az önérzete inkább, igen. És hogy szerintem a kortárs csoport az, ami ilyenkor elviszi őket, de a szülő szeretete, ha azt megtapasztalja, az mindig meghatározó lesz egész élete során.
Meg a másik, amit szerintem kisgyerekként kap, hogyha el is van raktározva a kamaszkorba, egy kicsit háttérbe kerül, attól az még alapként ott marad minden gyerek életében. És ez egy nagyon fontos dolog, és itt a rádióhallgatóknak nyilván itt ezt a kis eszmefuttatásunkat miért is hajtottuk itt végre, ugye, tehát, hogy ami nagyon fontos, és el is hangzott, hogy alapvetően minden ember az Istenre nyitottan születik erre a világra. Miért? Mert az életünket Istentől kaptuk. Hát ez elég egyszerű logikai következtetés, hogy az Isten alkotta meg az életünket, ő teremtett meg minket, tőle kapjuk a lelket, vagyis az ő leheletéből, az ő sóhajtásából élünk, ezért mindannyian, akik megszületünk erre a földre, Istenre nyitottan születünk meg. Ezért talán a jelenségeket, az ilyen természet fölötti jelenségeket is a kisgyerekek mindig sokkal jobban érzékelik. Mert a gyermeknek a lelke még teljesen tiszta, abszolút nyitott és mindent érzékel, ami nem feltétlenül ebben a világban történik, és ez nagyon-nagyon fontos. És ezt látjuk, hogy egy idő után ez megszűnik. Megszünteti a bűn, megszünteti a környezetnek a nehézsége, a szülőknél a hitelesség elveszítése nagyon sokszor, hogy nem kapja meg azt a példát, azt a nevelést, azt a megerősítést, és szépen lassan elkopik. Ugye szoktuk mondani, jönnek az első áldozók, 10 évesek, nyitottak, aranyosak, kedvesek, érdeklődőek, jönnek templomba, fiúk sokan minisztrálnak, lányok énekelnek, lelkesen mindenki tanul, készül az első áldozás, és utána eltűnnek. Mert utána elkezdődik az a kiskamaszkor, amikor nyitogatják a szárnyaikat, és hogyha nem kapnak megerősítést arra, amit addig lelkesen tanultak, szépen lassan kihűl bennük az a szeretet, amit az Isten a szívükbe oltott, mert nincs táplálva bennük a szeretet. Ez nagyon-nagyon fontos itt a rádióhallgatóknak, és szeretnénk ezt így figyelmébe ajánlani, hogy foglalkozzunk a gyerekekkel, addig, amíg még lehet. Tehát a kiskorban ne engedjük azt, hogy csak a hitoktató majd foglalkozik vele az iskolába, én meg nekem már otthon nem kell, mert nekünk, szülőknek, tanároknak, nagyszülőknek, nevelőknek, mindenkinek a példamutatásban kell először és mindenek előtt jeleskedni. Vasárnap, ugye mondtam a múlt vasárnap a templomban, hogy sokan mondják, hogy hát ma már nem divat a böjt. És ebben a műsorban most, hogy a böjtről beszélgetünk, a nagy böjtről, a készületről, hiszen most vagyunk itt az első lépéseiben. Miért nem böjtölnek sokan? Miért nem böjtölnek az emberek? Mert nincs rá példa. Nincs rá jó példa. Az a néhány keresztény, aki komolyan veszi, és böjtöl, az is szégyeli, vagy cikinek tartja erről tanúságot tenni, vagy ezt elmondani másoknak, mert talán nem mindenki érti ennek a lényegét, még azok sem, akik böjtölnek.
Akarod, megtisztíthatsz engem, csak egy szóval mondd, és él a lelkem. Légy segítségül hitetlenségemen, mondd, hogy hozzád menjek a vizeken. Nem hagylak, elfutok utánad, hát egyszer kerülöm a várat, megragadom a ruhádat, s kiáltok hozzád. Dávid fiú, könyörülj rajtam, éríts meg, utol ember nem segít. Dávid fiú, könyörülj rajtam, de ez a megtört szív most téged hív, segíts!
Milyen példát mutatunk? Hányan tartják a pénteki bűnbánati napokat, vagy a nagybőjti pénteki böjtöket? Hány családban láthatja a gyerek azt, hogy az édesanyja és az édesapja böjtölnek? 10-ből egy, esetleg, ha van még ilyen arány, de szerintem ez sokkal rosszabb ettől. Nagyon kevés az a család, ahol a gyerek, az unoka azt látja, hogy a szülő vagy a nagyszülő ezt komolyan veszi, és az Istenért böjtöl, az Istenért ajánlja fel engesztelésül, a bűneiért, vezeklésül, azért, hogy megtapasztalja az éhséget, hogy mit jelent azoknak az élete, akik sosem esznek, akik mindig éheznek, nem csak nagybőjtben. Tehát ezeket nem mondják el a szülők, nem beszélnek erről, és ez egy nagy hiányosság, hogy nincs példamutatás. Böjtölünk péntekre, ugye mondtam vasárnap ezt a példát, hogy nem eszünk húst, de veszünk több ezer forintért mondjuk lazacot, és megsütjük mondjuk mozzarella sajta ráolvasztva, mert hogy a halat azt meg lehet enni pénteken, vagy harcsa pörköltet nokedlivel. Tehát igazából nem csináltunk semmit, mert húst ugyan nem ettünk, mondjuk disznóhúst, vagy csirkehúst, vagy marhahúst, de valami más, eléggé drága élelmiszerrel pótoljuk. Tehát tulajdonképpen szinte semmit nem teszünk a bőti időszakban, csak az, hogy mondjuk változtatunk egy kicsit az étrenden, de attól meg ugyanúgy jól lakok mondjuk a lazac filével, tehát hogy nem tettem semmi többet. És nagyon sokan ezért sem értik a bőjt lényegét, mert a külsőségekben maradnak. A bőjt az mindig a szívből indul ki. És ez nagyon-nagyon fontos. Jézusnak egyértelmű tanítása a szívből. És hogyha én szívből szeretem az Istent, akkor engem bánt az, hogy őt megbántottam. Engem bánt az, hogy a bűneimmel elszakítottam magam az Isten szeretetétől, és ezért bőjtölök vezeklésként. Nekem fáj az, hogyha valóban szeretem az Istent, hogy vannak emberek, akik éheznek, és együtt akarok velük érezni, és ezt is megtapasztalni, elmondani a gyerekeknek, elmondani egymásnak, nagyon ritka. Nézzünk néhány nagybőjti szabályt, néhány fontos dolgot, amit nagybőjtről tudni kell. Nagybőjtre és a húsvéti időszak ünneplésére fontos előírások és irányelveket tartalmaz a katolikus egyház tanítása. Ilyen például, ugye, hogy meddig tart a nagybőjt? A nagybőjti idő hamvazó szerdától nagy csütörtök estig az utolsó vacsora szentmiséjének a megkezdéséig tart. Nagybőjt kezdetétől a húsvéti vérasztásig nem éneklünk a templomokban Alleluját. Ez az első, ami feltűnhet a liturgián odafigyelőknek, hogy nincs Alleluja a Szent Lecke után, hanem a Zsoltár után egy Zsoltár vers van, traktus vagy evangélium előtti vers, ami az Alleluját, a húsvét énekét helyettesíti. A következő ilyen régi szabály, hogy a Szent 40 nap folyamán tilos az oltárt virágokkal díszíteni, kivéve nagybőjt 4. vasárnapján, vagy ha nagybőjtre valamilyen fontos főünnep esik. Ebben az időben az orgona és más hangszerek is csak az ének kíséretére szolgálhatnak. Halkabban. Az ünnepeket és a főünnepeket kivéve, a zsolozsmát is mindig a nagybőjti szent időről imádkozzuk. Nagyon fontosak ezek a szabályok, hogy ilyenkor ugye házasságkötés, rituális misék lehetnek, de viszont visszafogottaknak kell lenniük, és nagyon fontos, hogy minden cselekedetünket jellemezze a visszafogottság. A nagybőjti idő kiemelt napjai. Hamvazó szerdán és nagypénteken szigorú bőjt van, ez azt jelenti, hogy csak háromszor étkezhetünk. Nincs nasi, nincs csipegetés, nincs ez, nincs az, hanem háromszor lehet étkezni. Egy fő étkezés, egyszer étkezhetünk teljes értékűen hús nélkül, és két alkalommal vehetünk még kisebb valamilyen ételt, eledelt magunkhoz. Hamvazó szerdán ugye hamuval szórja meg az egyház a homlokunkat, vagy hamukeresztet rajzol a homlokunkra, talán tudjuk ezt is, hogy az előző virágvasárnapon megszentelt barkát égetjük el, és ebből származik az a hamu, amit ilyenkor a fejünkre hintünk. Nagyon fontos tehát az, hogy mindennek a szimbólumát is megértsük, hogy mi miért van. És megállok itt még egy gondolatra befejezésül. Mit jelent szerintetek az, vagy miért fontos, vagy hogyan értelmezhetjük azt, hogy az életünknek, a cselekedeteinknek visszafogottá kell válni a nagybőjtben? Mit jelent ez? Hogyan lehetünk visszafogottabbak? Miben tudunk mi visszafogottabbak lenni? Például most lássuk egy női szemmel, ti mire gondoltok, hogyha azt halljátok, hogy most jön a szent időszak, itt van ez a nagybőjt, mit jelent az, hogy tartózkodóbbak, visszafogottabbak vagyunk, miben tud az ember visszafogott lenni például. Most azon kívül félretesszük azt, hogy nem eszünk húst mondjuk. Mert ez még csak egy nagyon csekély dolog, igazából a nagybőjben, hogy nem eszek húst.
De most itt a visszafogottság rá értelmezhető például a egyéb megszokott tevékenységekre.
Akár. Hát ezért is kíváncsi vagyok, hogy nektek mi jut
eszetekben. A mai kor emberének szerintem visszafogottságot jelent például a telefonhasználat is, hogy a kütyükkel mennyi időt tölt.
Az emberi kapcsolataimra gondoltam így elsőre, hogy mondtad, meg a csöndre. Tehát, hogy én, mondjuk az én életemben a zene ugye fontos, tehát nyilvánvalóan kevesebb zenét hallgatok, kevesebbet foglalkozok vele, kevesebbet beszélgetek esetleg, ha úgy van olyan dolgokról, ami tehát, hogy csak a szükségesebb dolgokat. És ez lehet, hogy furcsa, de hogy hogy értsék jól a hallgatók, tehát hogy nem úgy, hogy most nem beszélek senkivel, ezért csak esetleg olyan dolgokra, ami korábban előfordult, hogy felesleges, az kevésbé. Tehát a csöndnek a előtérbe helyezését jelenti nekem.
Emlékszem, volt gimnáziumban egy tanárom, egy nagyon vallásos, és ilyen zenész beállítottságú tanárnő volt, nem azt tanított, de maga a beállítottsága az nagyon zenekedvelő volt, és mindenféle zenét nagyon szívesen hallgatott, és például volt egy ilyen fogadalma, hogy Nagybőjtben csak klasszikus zenét hallgatott, semmilyen más, sem rockzenét, sem popzenét, sem semmilyen más slágereket, hanem csak klasszikus zenét hallgatott. Tehát ez is lehet egy bőjti lemondás, hogy nagyon szeretem a zenét, de a Nagybőjtben a Nagybőjt csendességéhez, stílusához, visszafogottsága az illő zenét hallgatok például. Vagy emlékszem, még kispap volt a Megerbe, és a gimnáziumban volt egy akkor tizedik osztályos gimnazisták voltak, akik eldöntötték, hogy a Nagybőjtben lecserélik a telefonjukat nyomógombos telefonra. Tizedik osztályos gimnazisták. Valakinek kipattant a fejéből, és így az egész osztály benevezett erre, hogy lecserélik a okos telefonjaikat nyomógombos telefonra. A másik osztály, azok azt hiszem 11-esek voltak, ők eldöntötték, hogy a büfében, hogyha szendvicset vesznek, akkor csak sajtos szendvicset vesznek a nagybőjti időben, nem vesznek sonkás vagy szalámis szendvicset. Külön kértek a büfébe a büfésnéntől olyan hamburgert, vagy ilyen szendvicset, amiben csak sajt volt. Margarin és sajt. Tehát, hogy azért vannak ilyen fajta lemondásaink, amihez nagyon ragaszkodunk, amiben nagyon túlzásba estünk, a fogyasztásban, ugye az ételekben, amit sokszor ki is dobunk, nem tudjuk elfogyasztani, hogy ezeket felülvizsgálni, hogy mi az, amiben már függő vagyok, ami nélkül szinte nem tudok élni, próbáljuk ki, hogy vajon tudunk-e ezek nélkül élni. Mennyire bírjuk ki?
Ja, hát most az jutott eszembe például, hogy a kényelmet is egy kicsit akkor lehet visszavenni, hogy mit tudom én, hogyha a munkahelyemre el tudok menni gyalog, és eddig mondjuk csak autóval mentem, akkor mondjuk nem fogok autóval menni, hanem most akkor csak gyalog sétával.
Igen, tehát nagyon sok mindent, vagy mozgás, vagy sport, vagy olyat csinálni, amit eddig nem tettem, régóta halogatom, nem szántam rá magam, itt az idő, szánjam rá magam, többet imádkozni, a kezünkbe venni a Bibliát, rózsafűzért, amivel el vagyok maradva, megpróbálni utolérni magamat, áldozatot hozni. És ez a Nagybőjtnek a lényeg, hogy hogyan tudok az Istenért szeretetből áldozatot hozni. Hát ezekkel a kérdésekkel zárjuk ezt a műsort. Reméljük, hogy mindenkinek szépen indult, és szépen folytatódik a Nagybőjtje. Adja a jó Isten, hogy gyümölcsöző legyen mindannyiunk számára ez a szent 40 nap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Műsorunk a 2023. február 23-ai adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsérdessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Rövidesen mai adásunk végéhez érünk. Éjszaka óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 00:05 kezdődik a kultúrkör. Műsorunk elején az idén 102 éve elhunyt Lányi Ernő karnagyra, zeneszerzőre, a Miskolci Zeneiskola egykori igazgatójára emlékezünk. Majd beszámolunk arról, hogy közismert színházi elődökről nevezték el a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum egyes kiállító tereit. Végül a Gárdonyi Géza Színház legújabb bemutatójáról, a Café Brazil című táncfantáziáról kérdezzük az alkotókat. Egy órától meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a Kerengő, a Magyar Katolikus Rádió közéleti beszélgetős műsora. Vendégünk dr. Habil Kovács Németh Mária, neveléstörténész professzor. Vele a kultúra és a nevelés kérdéseiről beszélgetünk. 3:05 a Segíthetünk című műsorunk vendége Bernasconi Bús Katalin, a Superszum Alapítvány alapító elnöke és Reimann Zoltán, Miskolc város civil referense. Majd Böjte Csabát, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetőjét idézzük. 16:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa nagybőjti kérdéseivel köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Tényleg úton vagyok-e? vagy inkább bénult és mozdulatlan vagyok, félelemmel és reménytelenséggel telve, vagy éppen belekényelmesedtem a saját világomba. Keresem-e a szabadulás útját a bűnös és a méltóságomtól megfosztó helyzetekből? Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Bércesi András, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Üdvöm és dicsőségem Istentől várom, ő az én erős sziklám, igen, Isten a menedékem. Népem, remélj benne minden időben. Olvasom a 61. Zsoltárban. A keresztény élet a remény gyümölcse. Lényegében nem más, mint a jövőbe tekintés, a jövőre irányulás, Exodus. Krisztus előttünk ment az abszolút jövő titkába. A várás Krisztusra az életnek az a közege, a létnek az az alaphangulata, amelyben a keresztény ember megismerkedik hitének tulajdonképpeni tartalmával, a reménnyel. A világ a maga teljességében csak akkor jön majd létre, ha az ember átlépte a mennyország küszöbét. Az élet még nincs itt, de reményként már közeledik felénk. Ez a remény nem jelent kevesebbet, mint egész keresztény mi voltunk dinamikáját. A keresztények reménye nem magától értetődő, hiszen a hit eleme és a hit merészségén alapszik. Az örökké valót még akkor is igenli, ha ennek minden múlandó ellene mond. Aki ezt a merészséget bírja, az itt és most megtapasztalja az örökké valóságot, és szembe tud nézni a mulandósággal. Képes túllátni önmagán, képes észrevenni másokat, közelieket és távoliakat, a világ teljességét. Istenünk, Atyánk, vigyázz ránk a mennyből! Segíts, hogy boldogan éljünk országodban. Kéréseink közül azt teljesítsd, ami szerinted is jó. Váltsd valóra reményeinket, hogy országodban örökre boldogok leszünk.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesett, sem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki